Következő műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallhatják, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el.
Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francescóba, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Eperjes Károly színművész urat, egy nagy tapssal fogadjuk őt itt a kávézóba. És mivel itt vagyunk Ferenc pápa kávézójába, ezért gondoltam, hogy művész úr, te tudsz olyan értékes gondolatokat, tanúságtételt nekünk adni, ami a hitünk szempontjából is fontos lehet. Ezen a mai beszélgetésen főleg nem csak a te utadról, a színészi pályádról, hanem inkább annak a hátteréről, a te lelki utadról szeretnénk beszélni. És azt írtad egy interjúba, hogy a te kereszténységednek az útjának több állomása van, és bár otthonról hozod, a családi körből már megkaptad a hitnek az alapjait, de mégis volt ebben egy folyamat, egy belső megtérés, egy eltávolodás, visszatérés. Mesélj kicsit erről, hogy hogyan alakult így a kereszténységgel való kapcsolatod.
Ha szabad ilyet mondanom, katolikusnak lenni az egy folytonos munka, de valóban vannak nagy pillérei. Ilyen családban nőttem föl, pedósok voltak a szüleim, Isten nyugosztalja őket, apai anyágon papokkal, az egyiket dr. Eperjes Ernőt egészen Münchenig verték, Vajk Gyula bácsit a 62-ben engedték ki, önálló voltam először 6 évig minisztráns, én még latinul minisztráta megtanította velem, és apám a forradalmi bizottmány elnöke volt, matematika, fizika, földrajz, rajzszakot, édesanyám tanítónő. Nem gyakorolhattuk a hitünket nyilvánosan, de olyan egyetemesen éltek a szüleim, hogy én nagyon, meg a nagyszülők is, nem is tudom, hogy lehetett itt elfajulni, de persze minden, elfajultam, mert azért fajultam el, mert a továbbtanulás miatt például beléptem a KISZ-be. Nem lehet két úrnak szolgálni, szóval nem lehet ilyet csinálni. Hát majdnem belehalt a családom. Az ember beengedi a fickót, ez olyan, mint a kismalacnak, mikor a farkas beteszi a lábát, onnantól már farkas van, szóval nincs mese. És akkor az ember elveszti ezt, és akkor jön ez a kamaszkor, meg mi egymás, akkor én sokáig pap szerettem volna lenni, mert olyan erős volt a pap nagybátyámnak, aki kijött a börtönből, Gyula bátyámnak az idója előttem, annyira erős volt, hogy sokáig, és akkor mondtam is édesanyának, hogy édesanyja, én pap szeretnék lenni, és ilyen jó édesanyám volt, hogy azt mondta, hogy kicsi fiam, ez komoly dolog, ezt gondold át, imádkozd át, mert ez komoly dolog. Ez egyébként nincsenek véletlenek, anyámtól kaptam először, nincsenek véletlenek, kisfiam, mert aki a véletlenre hivatkozik, az az ördög unokaöccse, figyelj majd oda. Szóval nem véletlen, hogy te pap szeretnél lenni, mi keresztelékor téged felajánlottunk papnak. Katolikus családban az elsőszülött fiút, ez benne van az ószövetségben is, illik felajánlani, uram, vidd, ha akarod, vidd. Na most ők ezt nem mondták el nekem addig, hogy ne legyen ez egy teher, hogy talán mindenáron, de hát azt is láttam, ahogy a Jóisten olyan szépnek teremtette a másik nemet, hogy ebből balé lesz. Ezt azonnal érzékeltem, úgyhogy akkor én erről letettem. És nem is tudtam, hogy mi legyek. Főleg olimpiai bajnok szerettem volna lenni, meg nagyon jól rajzoltam, talán még nekiállni most is. A családom fontos, szokott kapacitálni, hogy rajzolj, apa, valamiből majd egyszer megélünk. Eladjuk a rajzaitat. De visszatérve, nem tudtam, hogy mi legyek. Főleg focista, olimpiabajnok, Balc András volt persze a példaképem, de ott is látszott a keresztény vonulat, hogy ő volt a példakép, de valahogy meg is buktam, és akkor édesapám nagyon megvert, jó tette. Sokszor elnáspágolt, mert olyan önjáró gyerek voltam. Talán már kevésbé, ez a feleségemnek más a véleménye, de meg a családomnak, és akkor nagyon megvert, és akkor nagyon, már gimnazista voltam, és megbuktam. És annyira vert, pofozott, persze nem rugdosott, vagy mit tudom én, de pofozott, de kidöglött benne, és leállt. És beállt a csönd, Csehovna, angyal szállt át a légen. És apám, a matematika, a fizika, a földre szereztek, a csöndben átgondolta a helyzetet. És rájött, hogy ez a gyerek direkt nem tanul. Nem azért nem tanul, mert hülye, hanem azért nem tanul, mert hát, valami, mert ugyanis azt mondtam neki, hogy édesapa, nyugodtan üs, megérdemlem. És ez a szó, hogy Ilyen egyszerű a gyónás sokszor. Az apja megértette, hogy ez a gyerek direkt nem tanul. Hát ő mint tanárember, kevesebbre viszi, meg a szüleim, pedagógusok, kevesebbre viszik, mint a hat elemit sem végzett pártagok, hát ezért tanulni, minek? Tehát ő fölfogta, hogy a gyerek direkt nem tanul. Ebből a mondatból, hogy édesapa, nyugodtan üs, megérdemlem. És akkor mondott, leállt, csönd lett, és egy nagy mondatot mondott, és azt mondta, hogy kisfiam, az ember nem azért tanul, hogy sok pénze legyen, hanem amire az Isten szánta, azt a lehető legjobban ki tudja magából hozni. Megint beállt egy csönd, majd azt mondta, na szervusz fiam, adott két puszit, én is neki, hazament. Már megváltozott az életem. Onnan az egy óriási fordulat volt. De akkor még mindig nem tudtam, hogy mi legyek. Ott volt a megyei műfáz, és ott mentem el előtte, és ki volt, hogy amatőr színjátszóitam fel. Hát beiratkoztam, benéztem, hatalmas füstbe, ott ültek 20-tól 40-ig hölgyek, urak, és akik előadtak, én értettem. Hát én meglepődtem, hogy én értem, amit itt mondanak, és mindenki figyel. Hát én nekem itt a helyem. Rögtön vettem, úgy hívják ott, pipát, mert a focista azért cigi nem, mert nem lehet focizni rendesen. Vettem pipát, hogy látsék rajtam, hogy én ide tartozom ám. Az egyik zsebembe a művészet, a másikba a tisztatáj, a harmadikba a kortárs, a filmszínház muzsika, mindenféle újságokkal tele volt a kabátom, hogy az egész város lássa, hogy nem csak edzésre járok. És akkor ott az első éves vizsgán egymás darabjaiba felléptünk. És akkor is jártam ám, templomba, vasárnapi keresztény voltam. Tehát most már olyan újból gyermeki vagyok, nem csak a korom miatt, hanem szóval gyerekkoromban azért most láttam, hogy annak milyen ereje volt, hogy a börtönből kijött nagybátyámmal, és sehol máshol nem is észhetett, hanem a falunkban a Mária oltárnál, az oldalsó egész korán, hogy senki tanulja ne legyen. Ő meg engem betanított, hogy a Jóistenen és rajta kívül legyen még valaki ott a szentmisén, mert titok szentmise volt, ennyit engedtek neki. És akkor napi szent áldozó voltam, és az úgy látszik, hogy az nagyon mélyen gyökeret vert, még hogyha ezt el is távolítottam később, gimnazista koromban és fehérvári koromban is, tehát vasárnapi, ünnepi keresztény voltam, de nem mindennapos. És az Úr imának a centruma ad meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Na most hát, kérem szépen, ezt a mondatot érdemes megérteni. Én 39 éves koromban értettem meg, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Én veletek leszek minden nap a világ vége. Nekem ma itt a világ vége. Én, ha jönnek jehovisták, hogy halljuk, művészként maga is beindult a Jóisten felé, most már leszoktak rólam, mert olyan, a szentek olyan finoman viselkedik általam, hogy már leszoktak rólam. De eleinte nagyon jöttek, és akkor nagyon mondták, és akkor maguk jehovisták, és akkor úgyhogy szomorúak. Mondom, ne szomorkodjanak, ez egy komoly dolog elfogadni, hogy van Isten. Én is jehovista vagyok. Jaj, maga mindig olyan furcsa, meg vicces. Hát mondom, hát ezek karizmák, kaptam az Istentől, használni kell. Mondom, a Dádás, én egy olyan jehovista vagyok, aki megtalálta a világ végét. Jaj, aztán maga tényleg furcsa, meg vicces. Ugye, Budapest sok templom, kevés hívő, de vagyunk. Nyitva van a templom, könnyű dolgom van, nincs nyitva, kallantjuk el a kulcsjukon, na nézzenek végig, jobb helyen. Van a terem végén, templom végén, vagy ott egy kisebb emelkedő, és egy kisebb díszes két, vagy egyszárnyú ajtó. Na ott a világ vége. És elhúzzák a csíkot. Hát őnekik is van védőszent, nekem is őrzsangyalik. Dolgozzanak, mi eddig jutottunk? Hát mi eddig jutottunk? Szóval akkor is ilyen... Szóval vasárnapi keresztén lettem, ami nagyon csúnya. Most is szóvá teszem, és most is szóvá teszem, hát ha hallja, bár konkrétan komoly politikus barátaimnak is mindig elmondom, tessék odafigyelni, a világ legcsúfabb módján hívjuk az úrnapját. Vásárnap, shopping magyar. Még a Szovjetunió idejében is úgy hívták, hogy Vaskreszénye az oroszok. Még Brezsnyev, Gromikó se tudta leváltani, Sztálin se tudta leváltani. Tehát úgy hívták, hogy feltámadás. Mi nekünk meg jött egy polgárosodás, és az úrnap, a nagyapám, nagyanyám még mindig úgy, ki nem mond, hogy vasárnap, ott úrnap van. Hát mondom, az éjben mindjárt jön, ugye egyszer. Hát nem, minden úrnap. Tehát ilyen nevelést kaptam a falunkban, az komoly volt az idősek részéről. Ez egy csúnya szó, hogy vasárnap. A világ leggazdagabb nyelve, ha majd kitérünk rá. Na szóval, ott volt egy évvéges vizsga, és egymás darabjaiban játszottunk. Az volt a feladat, hogy a Szent Iváni álomnak a... hogy hívják, a mesteremberek jelenetét kellett bemutatni. De olyan tanáraink voltak, mint innen, a Váci út 52-ben lakott a Monták tanár úr, ide jártam hozzá edzésekre, hozzá is. Ő is tanított, Máté Lajos, Gabinak az édesapja, Sződi Szilárd, Debreceni Tibor, fantasztikus tanáraink voltak, Dölle Zsolt, remek tanáraink voltak. Pál Istén, azt hiszem az ő csoportjában, sőt az első éve igen, ő csoportjában voltam, és Báza keretjén ott találtak a két világháború között olajat. És hát persze az amerikaiak rögtön rárepültek. Csak mi meg nagyon gazdagokat akartunk lenni, és gyorsan szivattyúztuk, az bedöglött. De hát kiépítették Báza keretjét, uszoda volt, minden volt ott, művelési ház, szép ilyen egyforma házak, ugye a bányászoknak, és akkor mi ott laktunk. Ott laktunk, és ott volt minden évben egy hónap. És ott abban a hónapban vizsgázni kellett, betanulni a jeleneteket, és egymásnak játszottunk. Te játszol az én darabomban, te meg az enyémbe. Galkó Bence, a Balázsnak a tesója, később együtt voltunk színészek Kaposváron, mondta, hogy Szami, légy szíves, játsszál az én darabommal. Mondom, akkor, ha te meg az enyémbe. Jó, rendben van. De én mondom, én csak a legkisebb szerepet vállalom. 8 mondatosat, a falat, aki tartja a tisbének, hogy csókolozzanak a falat, a rést. Azóta 8 mondatom. És kijött, szétröhögték a Bence vizsgáját az én 8 mondatos falammal. akár amikor megszólaltam, vagy valamit csinál, vinnyogott a szakmai közönség. És mentem a Montákhoz vizsgára, Szamócám, remek képességeid vannak, jelentkező főiskolára. Beadtam a gépére. Hát ő logopédus. Hát egyszer bágában nem volt, hogy a színművészeti leadjam be. Beadtam a gépére. Imponáló volt a felvételi arány, volt vagy 270 nő, meg 8 fiú. Tehát, itt a helyet. Hát arról nekem egy külön műsorom van, hogy Szamóc a gépén felvétel. Szóval arról nekem egy külön, ha lesz rá idő, majd ez kicsit nevetni, akkor majd elmondom. Haza is mentem, aztán második éves vizsgára megint megyek. És a mondták tanár úr, Szamócám, nem voltál a felvételen, én voltam, a tanár úr nem volt. Hát én voltam az első, második rostán, a harmadikra már nem is kerülhet. Milyen első, második rostán? Tanár úr, írásbeli, szóbeli volt. Ha hova mentél, Szamócám? Hát mondom, a gyépér, hát nem oda küldtelek. Most ez a mondat az én életemben rögtön küldetés tudatom lett. Te jó Isten, hát tanít a színművészetén. Hát ez gyerekkorom óta mindenki azt mondta, hogy valami ilyesmi lesz belőlem. De hát ezzel a származással, papnagybátyákkal, polgári keresztény, oda... Nem ismertem rá gondolni. Megnyertem a megyei ki mit tudott paródiával. Versmondó versenyeken az élen végeztem. Videótomban is. Tehát eszem ágában nem volt. És akkor hazamentem, és akkor édesapámnak, édesanyám mondtam, hogy édesapa, édesanyja, szeretnék valamit mondani. Leengedtek minden redőnyt, becsuktak minden ajtót. Nyilván jön az abi gyerek. Hát a hülye gyerektől mi más lesz? Szegény nagyanyám mindig azért imádkozott, hogy Jézus Mária, világosíts meg elmét. Anyám, Jézus Mária, erkölcstelen pálya, erkölcstelen pálya, és kirohant. Apám meg ott ült a matematikus, hogy ne látszódj, hogy röhög, így de az egész teste remeket. Mikor aztán lehibbalgat, meg anyám is ott már konyhajtót is betette, onnan a locot. És akkor azt mondta, hogy na jó, a fiam, ez hogy lesz? Szóval akkor én már eldöntöttem, hogy ha fölvesznek, ha nem, én színész leszek. És ha nincs ez a sérülés, ha nincs ilyen edzőm, aki tudta, hogy nem lesz belőlem olyan futballista, aki a Videoton első csapat, akkor a Videoton nagyon jó volt, Fradi volt az első, Videoton volt a második, komolyan vett. És nem azt mondta édesapámnak, hogy jaj, a tanár úr, hagyja, itt jó gyerek, ez ebből lesz majd. Azt mondta, nem jó, de szeretik. ez egy komoly pedagógiai mondat volt a pedagógus a pedagógusnak. Ott is voltam a temetésén Lajos bácsinak. És akkor tudtam meg, kondoláltam a lányának, és azt mondta, hogy édesapám, akármikor meglátott, vagy valami hír volt rólad itt-ott, vagy mindig azt mondta, Tanítványom. És ez nekem jól esett. Nagyon jól esett. Szóval így volt, hogy a pályára kerültem, és a következő nagy pofon az ott lett, hogy hát fölvételiztem a színvészetire, de katona voltam. És nem vettek föl, mert, illetve mondták tanár úr is, mondta, meg a Spindler Béla szobatársak voltunk később, és ő is fehérvári, és mint akkor úgy hívták, hogy kis valami bizalom, hogy volt ő, most már önkormányzati, vagy hallgató önkormányzat vezető, ő volt benne a felvételén, és mondták, hogy a Szamóca. És én, mikor olvasták fel a neveket, nem voltam benne. És a Vaskó Marika, a titkárnő meg kacsingatott. Mondom, itt mindenki kacsingat, meg bólogat, nem mondom. Jöjjön be. Jöjjön, mit tetszik mondani? magát, fölvették volna, de katona. Nem tudjuk leszerelni. 2 évre hozták be, le kell tölteni a minimum 11 hónapot. Akkor még csak a 3., 4. hónapos katona voltam. Egyáltalán úgy mehettem el felvételizni, hogy a százados azt mondtam, mert hogy ő el akarta végezni az alkát is, és felvételi nélkül úgy vették föl akkor a százados, vagy az ilyen katonatiszteket az alkára, hogyha a századuk az egy évben kiváló volt, lövészetben, mindenben. Hát nekem sok hibám van, de az egyik az például, hogy a 2 szememet le tudom hunyni. A jobbat is csak. De az, hogy csak avval, az nem megy. Az nem megy. Ez egy testi hiba, ez nekem nem megy. Szóval csak balra nem tudok kacsintani. Ha kéri a rendező, tessék átenni jobbra vagy, amit akar. Ez nekem nem megy. És az egész század összestimmolt a rövid lövészetnél, mikor kimentünk lövészetbe, hogy lőjük szét a szamócának. Mindenkinek ugye rövid sorozat volt, és akkor mindenkinek marad egy. Az az egy maradékot nem eltették, szórták a szocializmus vagyonát, belelőtték az enyémbe. Olyan volt az én céltáblám, mint ahogy hívják. Mákos tészta! És akkor újra lövészet, mert hát komolytalan az egész, és akkor... És lőttem, megyünk ki az ellenőrzésre, egyik 10-es, másik 9, 3. az erdőbe. Hol mondom, a vége? És akkor elterelték a vizsgabizottságnak a többiek a figyelmét. Szamosi szakasz, vagy őrmester, elvtárs, vagy főtörzsmester, elvtárs. Azóttan úgy valamit elterelték a figyelmét, és az... A 10-esbe így belebökött az egyik haver. És ez, ha az a 2-10-es, az 2-10-es, hát 29-et. Jó. Meg akkor kézigránát dobált volt. És volt közöttünk egy 3 diplomás gyerek. Édes Istenem, Kövecs Karcsi, mi lehet vele? Zongora, közgáz, meg nem tudom milyen. 3 diplomája volt. És behozták, mert állandóan volt ilyen engedélye, hogy még mindig nem viszik be, mindig nem viszik, nem tudom, 20, nem tudom, hány éves volt már, behozták oda fiatal gyerekek közé, és egy olyan srác, aki nem tudott szakszerűen bejönni a körletbe. Így feküdtünk 3 hónapig az ágyon, mert a Kövecs Karcsi nem tudta az... Erőt, egészséget, Kövecs Honlét, kérek engedést, lépjen be, bum! Jó napot, Kövecskát, szabad. Mondták, hogy elvtársak, kézigránátom állás. Megkapjuk bal kézbe a granátot, világos? Jobb kézzel megrántjuk, de nem ahogy maguk rá szoktak rántani, világos, megrántjuk. És jobb, bal kézbe kapjuk, meg jobban rántunk, ott marad a granát. 3-4-re már rupanyit dobunk, és 28 méter minimum, akkor kiváló a század. Kövecs dobál, 13-14 méter, vége, vége, ez kész vége. Egyszer csak Szamosi törzsőmester, úrátás, aki balkezes dobhat ballal, egyszer eldobta 32 méterre. Akkor gyorsan fölraktak egy teherautóra, 2 fegyveres őrrel. Mentem felvételizni, még nem volt katonakönyvem. Bementem, és mondtam az anyagot. De már 4-et mondtam, na most a színészeti főiskolán az ember elmond egyet, azt még hagyjam, hogy egyet elmond végig. De utána megállítják, ebbek belekérdeznek, abba belekérdeznek. Én már 4-et mondom így. És egyszer csak megszól egy hang, később megtudtam, hogy a Várkonyi tanár úr volt. Mondja a felvételiző, magát nem zavarja a 2 fegyveres? Mert ott állt a 2 fegyveres. Mondom, engem nem. El tudná intézni, hogy valahogy? Mondom, el. Mondom, jöjjenek. Itt van egy 20-as, menjenek le az Erzsikébe, nyomjanak be valami, mindjárt jövök oda. Meg ne szökjön, hogy szöknék meg, ide akarok jönni. meg egyébként is a magyar-argentin van, Venper és Nyilasi góljával nyertünk 2-0 a Népstadionban. Mondom, utána megyünk, hogy hívják rá ki meccsre. Nagyon elég azt hozzá, szóval nem lehetett fölvenni, de fölvettek volna. És mikor másodszor mentem, szegény Bubik Pista azt mindig mondta, hogy hú, de utáltunk, Szami. Mondom, miért? Azt mondja, olyan magabiztosan felvételiztem. Mondom, hát nekem azt mondták, hogy föl vagyok véve. De amikor másodszor mentem, akkor én már kicsit könnyebb le... Nem éreztem, hogy kivételeztek volna velem, de azt utólag most belegondolva, meg azt az, nem volt akkora druk bennem, mint az elsőn. Fölvettek. Hát édes Istenem. És a leszerelés, mi egymás. És katonakoromban is kijártam. Kijártam szentmisére. Még katonakoromban is vasárnapi keresztény volt. Amikor tudtam, volt, hogy kilógtam volt. És akkor jött a pálya, gyorsan felívelt, és a siker démona. Nem tudni, hogy mi okoz az emberben nagyobb bajt. A siker vagy a sikertelenség. Tehát ezt is megengedhetem magamnak, azt is. Kétszer voltam drogügyben a pokol kapujába. Valakik nagyon jól imádkoztak értem, hogy visszajöttem. És amikor másodszor jöttem vissza, akkor azt tudtam, hogy ez valami különös kegyelem, és akkor tettem egy fogadalmat, és hogy elmegyek a Piotya sírjához. És akkor az, pedig úgy, még a Szovjetunióba tanulmányútra úgy mentünk el, hogy én terveztem meg, hogy hova megyünk, hogy mit nézzünk meg, sok minden, bíztak bennem a többiek, és elmentünk Zagoszba is, ami az ő Vatikánjuk, ugye, mondjuk így, idézőjelbe. Tehát ott is pravoszláv misén vettem részt vasárnap. De bizonyos bűnöket megengedhetek magam, ha majd meggyónjuk. Na ez a legrosszabb. Ebből van a legtöbb. Ez a kivagyi keresztény. És rá is lehet kérdezni, hogy ki vagy. És ebből kellett rendbe jönni, és Piotyában nagyon-nagyon segített, meg az őrzőangyal védőszentje, meg aztán majd megtudom, ha majd, és akkor meg a Vasilyevvel való munka a művészszínházban. Ott a színpadon megszólított az Isten egy adott pillanatban. Le is van írva a Miért hiszek sorozatban című könyvbe. Effektív hallottam az Isten megdicsért. Pedig akkor még nem voltam mindennapos szent áldó, hanem heti 3-4-5 alkalommal. És ott döbbentem rá, hogy lehetek napi boldog, mindennapos boldog, hogyha minden nap ő várja, hogy találkozzak vele, akkor én miért nem? Persze van, hogy mondjam, van lelki szentáldozás, mikor az ember nem tud elmenni, mert beteg vagy be van csúfa, most nem haragszanak, bocsánatot kérek, és minden papunktól, főpapunktól bocsánatot kérek, mindenkitől. Hát itt volt a Covid. Pesten be volt zárva Jézuska. Cseperre, Diósdra jártam, mert az Fehér megye volt. Megtaláltam olyan papot, akiről tudtam, hogy a sekrestye nyitva is be lehet menni. Vagy volt olyan pap, aki azt mondta, mondom, te minden nap hogy misélsz? A magamba. Mondom, figyelj, te nem jönnél el hozzám? Dehogy nem. Végre nem magamba fogok misézni. És nálunk misézett. Fölkötöttük persze az állarcot, én 4-szer voltam Covid. Sőt, fölhívtam a Csaba testvért is, nagy örömömre, jó barátságban lehetek vele, és Barsi Balázs atyával. Barsi Balázs atya is egymás fölött laktak a Szent Lászlóba. Egyik az földszint, a másik az első emelet, egymás fölötti szobákban laktak, küzdöttek az életükért, az orvosok is, ők is, és fölhívtam őket, testvérek, ott benn is, napi szent is, a szent áltozás, nem feladni, ez a legbiztosabb gyógyszer. Én akkor már túl voltam a harmadikon, és a harmadikon egy picit voltam kórházban is. És hát még a fekete himlő idején is hosszú pálcákra kanalakat kötöztek, és ablakokon, meg ajtókon keresztül áldoztatták az embereket, és a püspökök felkérték a papokat, hogy naponta annyi misét mondanak, amennyit akarnak. Csak mondjanak. Itt meg jön egy Covid, és becsukjuk a Jézuskát. A betyárját. De ha nem lettem volna már akkor nem értettem volna meg a mi atyának ezt a számot, akkor nem küzdöttem volna ezért, hogy minden áron, minden nap akkor is. Mert hogy itt Budapesten, a Ferenciek terén annyi van, de reggel 6 órától, 5:30-tól este 9-ig lehet menni szentmisére. Sőt, vasárnap 10-kor a jezsuitáknál is. Későbbi diákok, akik visszajönnek, vagy Balatonról, akik visszajönnek 10-kor van. Tehát itt Ninivébe ez nem probléma, de mondjuk egy faluba már ez már probléma, mert alig vannak papok, tehát mennek, mint a gyalogkakuk ide-oda misézni, meg egyre több a színes bőrű, ami nem baj, sőt, mert nagyon jók, Sebi atyától kezdve végig a többiek. Szóval én ott rájöttem, és mondom minden szenvedély betegnek, legyen az drog, legyen az alkohol, legyen az törvénytelen szexualitás, bármi más, hogy nem lehet kijönni szenvedély betegségből pusztán terápiával. A terápia arra jó, hogy az ember a szabad akaratát visszakapja. Arra nagyon jó. De nem tud megmaradni, mert ha Isten nélkül történik ez, ahogy bent van a Bibliában, 7 annyival jön vissza. Tehát én nem tudom legyőzni a fickót, de az Istennel együtt van esélyünk. És ő ebbe hív. Mert ő örül. Ő el van nélkülem, de ő nagyon örül, hogy velem. Vagy vele, vagy vele, vagy vele. Annak nagyon örül. Hiszen a testünket azt a szüleinktől kapjuk. Ők meg kinek a szüleitől, kinek, és akkor visszajutunk Ádám Évához, az atyához. De a lelkünket mindenki az Istentől kapja. Ezért a két legszörnyűbb bűn az abortusz és az eutanázia, mondja a szűzanya. Nagyon helyesen mondja, mert az alfába és az omegába bele kotnyeleskedik az ember. És hát gondolják, mert milyen gyönyörű a magyar nyelv. Most a lányokat és meg a fiúkat is átvágják. A fiúkat lányjá, a lányokat fiúvá átvágják. És ez törvényé akarják nyilvánítani. Hát gondolják meg, hogy Európában, aki nem így visel, aki az abortusz és az eutanázia, meg a férfit nővén nőt férfiba átvágásban nem megy bele, az nem komfort Európa. Az csökevény. Csökevény. Mondják a másságosak. Hát más nem is lehet más, mint aki a valamihez képest más. Hát a normalitáshoz képest más. A másság nem lehet csak úgy, hogy eleve más volt. Ugye? Hát maguknak könnyű, mert megértik. Ha máshol mondom ezt, kijönnek, az köpködnek. De nem baj, az Úr Jézust is köpködték. Akkor jó jártam, ha köpködnek. Szóval így alakult ez ki, és most már nem szeretném, hogy ez megváltozzon. Úgyhogy kérem is a rokonaimat mindig, hogyha majd olyan beteg leszek, hogy mozdíthatatlan, akkor legyenek szívesek, egy milliméter szentostyát tépjenek le, és tegyenek a nyelvemre, hogy naponta, hogy azt annattan elcsámcsogjak. Mert nem tudjuk, hogy milyen állapotba kerülünk. Nekem nagyon-nagyon sokat segített két dolog a napi szentáldozásban. A pap nagybátyámat, amikor temette Takács Nándi bácsi, Isten nyugosztalja, ott lehettem a temetésén is, Nándi bácsi temette a Gyula bátyámat. Rengeteg pap, nagyon sok hívő, én mint az egyes számú minisztránsa, meg az unokaöcsikéje, elsősor első szép, meg a híres színész. Én nem szoktam ilyen alázatos lenni, mondtam, hogy én oda nem ülök. Ő jön oda a család, és beültem az egyik unokatestvérem mellé a fiúk közé. Pontosabban legények közé. Ott már ott ültek a legények. És azt mondta Nándi bácsi, mit mondhatok a Gyula bácsiról? Talán neki kellett volna a püspöknek lenni. De akkor nem lehetett. Hát, tudjuk, hogy esetleg miért. Aztán később meg már azért nem lehetett, mert olyan idős volt. De amikor velem, a földiével, mert ő is Győr-Sopra megyei volt a Nándi bácsi, a földiével, a 20 évvel fiatalabb püspökével találkozott, Gyula bácsi rendszerint így találkozott velem. Dicsértessék a Jézus Krisztus püspök atya, gyóntas meg. És amikor meggyóntattam, Gyula bácsi rendszerint így fakadt meg. Tudod, na, mert régi vágású pap volt. Bodajki prépost. Ő építette föl az elsőt. Most, ami új van, az gyönyörű. Ez is. De az elsőt ő építette föl. Tudod, Nándorom, a legnagyobb kegyelem, amit valaha kaptam az Istentől, hogy mindennapos szentáldozó papnak hívott. Fiam, ez még a börtönben is úgy volt. Mert van lelki szentáldozás. De a jó Isten a katolikusokat jámbornak szánja. A jámbor meg nem hülye. A jámbor, mi jámborok voltunk benne a börtönben, valamink volt, odaadtuk az őrnek, hogy hozzon be szőlőt. Ő azt hitte, hogy itt a mi hiányunk van. Mi azt kifacsartuk, uram, most ilyen a borunk. Hát kenyérből meg levettünk valamit, hát uram, most nem olyan, ez egy ilyen kenyér, de hát kenyér. Télen meg azt hittem, a bejáratos volt, hogy valamit adtunk az őrnek, hogy hát megint valami vitamin hiányuk van, akkor meg mazsolát kértünk. Fölengedtük vízzel, kifacsartuk. Uram, most ilyen a borunk. És kérdeztem is, ha a Szent Józsi bácsitól már minisztrálhattam neki, mikor a Veszprémben voltam a Bújtar Pista mellett színház vezető, hogy Józsi bácsi, igaz, hogy minden nap volt szentmiseben a börtönben? És azt mondta, hogy hát nálunk volt, de Gyula bátyádról azért nem tudom elmondani, mert ő nem ugyanabban a cellában volt, de amikor náluk is mise volt, vagy nálunk, akkor a csöveken ment a harangozás. Úgyhogy bizonyosan nem, de ezért. És amikor ezt meghallottam, hogy nekik még benne a börtönben is ez fontos volt, az nagyon nagy hatással volt rám. És a következő héten meg kezembe kaptam a Keresztény Életet című újságot, amiben nem mindegyik hozta le. A pápa, II. János Pál pápa, amikor meglőtték, akkor fölébresztették a műtét után, ugye Akcsa lőtte meg, aki később miatta megtért, és katolikus lett, és kivetítették neki, hogy Szent Atya, itt megy a golyó, ott megy tovább, maga hogy él. Tehát főtér, teljes épp, hát annak szét kellett volna menni. És akkor én azóta csak így hívom a szűzanyát, mama, már egy jó ideje csak a mamára gondolok, mindig megállva, le lett érdelve. Nem imádva, nagyon-nagyon tisztelve, szeretve. Imádni csak az Isten szabad. És azt mondja, hát hogy? És akkor mondta, hogy a mama. De miért? Mikor fölébresztették ezt, megtörtént vele, majd azt mondta ezek után, hogy készítsétek elő a szentmisét. Jaj, Szent Atya, nem szabad fölkelni. Hát a pápa ilyen engedetlen, akkor a többi pap hogy ne lenne? Az... Nem szabad fölkelni. Biztos még a morfium hat, vagy mit tudom én. Nem tudjátok milyen. Ezt készítsétek el. Akkor kiszaladtak az ápolónők, szóltak az apácák, a lengyel apácáknak bejöttek. Szent Atya, Szent Atya, Szent Atya, Szent Atya. Nem... Készítsétek elő. Erre be a titkár is. Titkár úr, be a titkár is, meg már az orvosok is be, hogy mit, hát nyugi, Szent Atya, majd meggyógyul, akkor majd misézik. Készítsétek elő a Szent Misét. De Szent Atya, hogy? Megetettek? Igen. Min? Hát itt az ágydeszkán tudják, amit oda tesznek az ilyen fekvőbetegeknek. Na, hát arra készítsétek elő a Szent Misét. Szent Atya, fekve akar misézni. Miért? Szabad fölkelnem? Ez a kettő olyan erős hatást tett rám, hogy nem vagyok hülye, hogy megértettem, a katekézisnek is a centrum az, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. És erről nem szeretnék lemondani. És olyan, van civil szempontból van hátránya, az embert elkerülik olyan munkák, megszólások vannak, és olyan munkákat is kap meg, olyan feladatokat, amire soha nem is gondolt. Egyszer csak hát, hogy a magyar pasiót nem szerettem volna se megrendezni, se játszani benne. Hogy? Ott maradt rajtam. És még dolgoztam is rajta éveket. De hogy? Egy időt... De nem gyakorló hívő, lehet, hogy meg volt a kereszten, nem tudom, hogy ki, hogy milyen volt. De jöttek oda színészek, hogy Szami, érzed? Mintha nem mi csinálnánk. Mondtam, igen, nem mi csináljuk. Ez azt jelenti, mikor az ember egy lépést hátra tud magának lépni, és akkor majdnem rálép az Úristenre, és akkor az ember, ja Istenem, mondja, hanyat tessék, és meg elkapja. Ez nagyon jó állapot. Ez nagyon jó állapot. Vigyél, vigyél!
Elhangzott műsorunkban Eperjes Károly színművész tanúságtételét hallották, amely a Francesco Kávézó programsorozatának részeként hangzott el. Hangja. Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Virág József atyával.